Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat 2019. február 19-én, és hát ahogy bejöttem a rádióba, már nagyon-nagyon éreztem, hogy a levegőnek tavaszi illata van, és süt a nap, és már nagyon-nagyon jó lenne igazán elindulni, zarándokolni, már bizseregnek a lábaim, de hát azért még nem, mert nyilván az erdőkben még ott a hó helyenként, és még nagy sárra is lehet számítani. Így hát marad a gondolatbeli zarándoklás. Akik rendszeresen hallgatják ezt a rövid kis műsort, azok emlékeznek talán rá, hogy legutóbb Aszódnál hagytuk abba. Most egy picit felelevenítjük az Aszódról. Rengeteg sok anyag van, ugye, és nagyon sok tudnivaló van, és egy nagyon érdekes és jelentős település, de hát egy-két dolgot kiemelek belőle. Az első okleveles említése 1401-ben történt. De ennek a településnek a története igazából azt írja a híradás, hogy 5000 évvel ezelőtt egy kőkorszaki népcsoport már élt itt, és ezen a területen haladt keresztül egy kereskedelmi út, ami a déli tengerektől északra szállított ékszerként és csereeszközként használt spondilus kagyló útja volt. Azon kívül pedig nagyon értékes volt a Tokaj környékén bányászott és nyugat felé szállított szerszámként használható kőzet, az obszidián, és ennek az obszidiánnak is ez volt az útja, keresztül ment az obszidián szállító út Aszódon. Ahogy feltárták a régészek ezt a területet, tulajdonképpen akkora nagy települést találtak, hogy ezt elnevezték kőkori metropolisnak, azaz, hogy kőkori nagyvárosnak, mert olyan kiterjedt nagy települést sikerült feltárni. De a belátható és jól védhető természeti környezet felismerhető, valamint a hagyományosan ezen a területen keresztül vezető kereskedelmi utak, ahogy már mondtam, utakat jól ismerő magyarok is megtelepedtek Aszód környékén. A vidék értékességét bizonyítja, hogy a honfoglaló kurszán vezér ezt a területet jelölte ki nemzetsége számára lakóhelyül. Kurszán vezérről majd még lesz szó a továbbiakban, hiszen a környező településekkel is ő kapcsolatban van és említésre kerül. A 13. században Aszód határában megalapították a Szentkeresztről elnevezett monostort, ezzel is jelezve, hogy jövőjüket ezen a területen képzelik el. Ennek emléke mindmáig megtalálható a város szélén lévő dűlőutak egyikén. A sokszor és sokat szenvedett terület lakossága, mint ahogy hazánkban ugye tudjuk, ismerjük a történelemből, hogy elég sok vihart kellett átélni a hazánknak. Először a mongolok perzselték föl a magyarok jövőjét, majd a nyugati világ meghódítására induló törökök használták másfél száz évig fölvonulási területnek ezt az országot, írja a híradás. 80 évre újra lakatlanná vált, és újra településére ezt követően került sor. Mégpedig a felvidékről ideházasodó evangélikus nemes Podmanicki János alapozta meg ezt az újkori fejlődést, és Aszódot tette meg birtoka központjává. Korszerű gazdálkodásának köszönhetően mind a családja, mind pedig a város rohamos fejlődésnek indult. Podmanicki János toleráns, befogadó földesúr volt, akik a kastélyt maguknak, az evangélikusoknak templomot építettek, elemiskolát, majd középiskolát alapított, és békésen együtt munkálkodott az őslakos római katolikusokkal és a betelepülő zsidó kereskedőkkel. Itt csak zárójelben jegyezzem meg azt, hogy idősebbekkel beszélgetve olyan sokszor előkerül az, hogy hát régen ez nem így volt. ugye régen mi békében éltünk, mindenki követte a saját meggyőződése szerinti vallást és hitét, és ezzel nem volt probléma. Aztán jöttek idők, amikor ezek a kérdések élesebbé váltak, és hát bizony időnként problémát jelent, és ahogy tapasztaljuk, azért manapság is, bár ugye mi nagyon igyekszünk az ökumenére, de hát nem minden felekezet igyekszik erre felé, mert hiszen vannak nem keresztény vallások, akik nem annyira igyekeznek békésen együtt munkálkodni. No, de régen ugye ez nem így volt, tehát a Bodmanickiak idejében békésen együtt munkálkodott az őslakos római katolikus, a betelepülő zsidó kereskedő és a befogadó evangélikus földesúr és az ő emberei. Lendületesen fejlődött Aszód városa, 1761-ben nyilvánították mezővárossá, ami a három országos vásár megtartását is biztosította a település számára, ami nyilván jövedelmet jelentett a városnak. Podmanicki János fiai, akik jó nevelést kaptak, követték apjuk művét, és kiteljesítették azt. Új épületet emeltettek, Messzeföldön híres latin iskolát alapítottak, tovább építették a családi kastélyt, és munkálkodásukat a király bárói címmel ismerte el. Érdekes megemlíteni, hogy a 18. században Hajnóci József, illetve a 19. században Petőfi Sándor 1835 és 38 között tanult itt Aszódon a latin iskolában. És Petőfi Sándorban itt lobbant föl az a láng, írja a híradás, ami talán egy kicsit lokálpatriotizmusnak is tűnik, ami azóta is világítja múltunkat és jövendőnket. Itt írta első versét, itt volt először szerelmes, és itt akart először színész lenni. A későbbi történelmében látjuk azt, hogy egy dinamikusan fejlődő város lett. A sok iparos kereskedő mellett több bank, téglagyár, nyomda, gimnázium és kaszinó létezett. Aszódon épült fel aztán a királyi javító intézet is, ahol Európa hírű kocsigyártó műhely működött, majd a monarchia harmadik legnagyobb repülőgépgyára nyitotta meg itt kapuját. A legelső így gyártott repülőgéppel állított föl magassági világrekordot 1914-ben Bír Henrik főhajnagy, ezzel is elhelyezve Aszódott a magyar aviatika mérföldköveinek sorában. Szóval nem is akármi ez az Aszód, ugye, és hát azért kihúzhatjuk magunkat akkor is, ha nem Aszódon lakunk, vagy nem Aszódról származunk, hiszen, hogy ilyen városaink vannak, ilyen képességgel rendelkező honfitársaink voltak, vannak, reméljük lesznek is még. A 18. században alakult ki a Galga vidékének és ennek a környéknek a néprajzi sokszínűsége. Felvidékről jöttek sokan ide lakosok, Túroszból, Trencsémből, Nyitráról és a szomszédos Nógrádból, Hontból. Evangélikus szlovákok és Acsába, Püspökhatvaniba, Galgagyörkön, stb. Ikladra német telepesek jöttek Württembergből, Steyerből és Karintiából. Az alsó Galga vidékére a korábban Nógrádba és Hevesbe menekült magyarság tért vissza. Ez az etnikai sokféleség eredményezte annak a sajátosan tarka, egyedi viseletkultúrának a kialakulását, ami napjainkban is egyik jellemzője a vidéknek, ahogyan a gazdálkodás is magán viseli ennek az átmeneti ötvözetnek a jegyeit. Az ide települők a magukkal adott hagyományokat több százados együttélés alatt Galga vidékivé csiszolták össze. Ugye galgamenti népműseletről is beszélünk. és átmenetet képez ez a galgamenti, a hegyvidéki és az alföldi között. Ez megmutatkozik a népi építészetben is, hiszen itt találkozik a palóc házvidék az alföldivel. A várost 1912-ben járási székhelyé tették. A két háború között pezsgőpolgári élet jött létre ismét, de a második világháború ezt teljesen felszámolta. Több mint 100 aszódi háborús hősi halott mellett közel 250 aszódi zsidót pusztítottak el. És hát akkor kihez fohászkodjunk, mint Máriához. 11 óra van, és akkor egy szép Mária énekkel tegyük oda országunkat, nemzetünket Mária elé, Mária ölébe. Az aszódi pihenő után ballagunk tovább a Mária úton, mégpedig Karttal lesz a következő település, amelyet meglátogatunk. Közben erdőkön, mezőkön, réteken megyünk keresztül, gondolatba, magunkba szívva a tavaszi illatot, és megörvendezve egy-egy már barkáját nyitogató fűzfa vagy mogyoróbokor láttán, mert hogy már nyitogatják barkáikat ezek a nagyon korai növények. Nem tudom, hogy mi lesz majd virágvasárnapon, hiszen az még sokára lesz, április 15-e tájékán, ha jól számoltam gyorsan, és hát addigra ezek bizony elvirágoznak, hát talán a mélyhűtőbe el lehet őket tenni. De most már virágzik a mogyoró barkája is, meg a egyéb ilyen barkás növények. No, tehát következő településünk Karttal. Ez a Karttal név, az tulajdonképpen, ahogy már ugye említettem, aszóddal kapcsolatban kurszánt. Azt írja itt a híradás, hogy az Árpád, ugye Magyarország tényleges vezetője, vezére, és mellette volt a kurszán kündű, mint szakrális vezető, és kurszán Karttal nemzetségnek az őse, őséhez vezetik vissza ezt a nevet, ezt a bizonyos Karttal helység nevet. A szó maga, mint írja a leírás, török eredetű, és sasmadarat jelent. Jelentős település és nemzetségi központ volt. Később a település köznemesi sorba süllyedt, ennek következtében jelentősége is csökkent. 2041-ben a tatárjár, bocsánat, 1241-ben a tatárjárás pusztításait még viszonylag gyorsan kiheverte, de a 16. századi török terjeszkedés végzetes volt Kartal számára. 1541-ben Buda visszafoglalását követően török birtok lett, és Buda elfoglalását követően török birtok lett, és még fél évszázadig lakott hely, de a keresztény hatalomgyakorláshoz képest sokkal embertelenebb iszlám uralom, kisgyermekeket is szedtek például adó fejében, stb. Fokozatos visszafejlődéssel járt. Így Kartal két évszázadra lakatlan puszta lett, mert a maradék lakosság is elmenekült. Újkori fellendülése 1784-től veszte kezdetét. A terület akkori tulajdonosa herceg Grassalkovics Antal, ugye ez a Grassalkovics név számunkra már ismerősen cseng, hiszen amikor Gödöllő került sorra, akkor már ott említettük, ugye Mária Besnyői kegy templom építetője is a Grassalkovics család. Tehát Grassalkovics birtok lett ez, akik felvidéki katolikus magyarokkal, kisebb részben szlovákokkal népesítették be a termékeny, de a lakatlan területet Kartal környékén. Kartalon ma is vissza lehet következtetni azokra a településekre, ahonnan a lakosság ide származott. Családnevek őrzik a származásnak a helyét, Berecki, Karácsondi, Sőregi, vagy pedig a nagy családok, azt feltételezi a történelem, hogy nagy családok költöztek ide, igen, elterjedt nevek vannak, ugyanis sok Deák, Gergely, Lados, Kalcsó, Urbán család van, tehát ezek azt feltételezik, hogy nagy családok települtek ide, és hát aztán azok ugye még tovább gyarapodtak. Grassalkovics herceg jól számított, írja a híradás, szorgalmas, mélyen vallásos falu alapítók és leszármazottaik egy máig tartó, dinamikus fejlődést mondhatnak magukénak. Jól bizonyítják ezt a népességi adatok. A 19. század elején alig lakott település lélekszáma 1900-ra 1810 főre növekedett, és újabb 100 év után 5711 a lakosainak száma, napjainkra pedig súrolja a 6000-es létszámot. Érdekessége még ennek a településnek, Kartalnak, hogy az 1980-as évekig a népesség növekedés döntően az országos viszonylatban is kiemelkedő, magas születésszám biztosította. Tehát nagyon érdekes, hogy egy élni akaró, egy fejlődni akaró, jövőt akaró település ez a Kartal. 1858-tól egyházi fenntartású iskola kezdi meg működését, majd 65-ben felszentelik a templomot Árpádházi Szent Erzsébet tiszteletére. Most egy kicsit beülünk a templomba, és hálát adunk, hogy itt lehetünk. Hosszú-hosszú zarándok útunkon betérhetünk egy kicsit a kartali Szent Erzsébet templomba. Kartalt egyébként Tamási József plébános atya látja el, és most egy kicsit ott hallgatunk egy Mária éneket. szeretném még egyszer kiemelni, hogy Kartalon a születések száma igen jelentős, és a 2018-as évben 5941 fő volt a lakos szám, és ez egy nagyon-nagyon érdekes szám itt Magyarországon, hiszen nem minden település mondhatja el, hogy igen, itt a születések aránya nagyon komoly és nagy. Ami még érdekesség, hogy az első, ugye a templomuk 1865-ben épült, ahogy mondtam, korai eklektikus stílusban, és az első plébános Petróci László kezdeményezésére a falusiak pénzadományából építették ezt a templomot. Azt gondolom, hogy néha egy-egy plébános megemlítése is nagyon fontos. És hát a mai plébános atya, Tamási József is bizonyára örül, hogyha ismeretlenül is a Mária Rádió hallgatói egy-egy fohászt elmondanak érte, hiszen több településnek ő a plébánosa, több települést lát el, és egyáltalán ugye vidéki papjaink nagyon sokszor igen le vannak terhelve, mert több plébániát kell ellátni, és bizony nagyon-nagyon fontos, hogy tudjunk értük imádkozni. Na, még egy kartali érdekesség, hogy itt született 1791. augusztus 15-én Petrovics István, Petőfi Sándor édesapja. És hát ahogy ugye hallottuk, hogy a templom, ami megnézése igen érdemes, és azon kívül pedig a katolikus plébánia előtt a község egyetlen valódi műemléke a késő barokk stílusú Szent Háromság szobor áll. Itt a Szent Háromság szobornál egy fohászt elmondva búcsút mondunk Kartalnak, és megyünk tovább. Mégpedig Fenyőharaszt felé, ami tulajdonképpen versekhez tartozik, megpróbáljuk ezt egy kicsit most kibontani, kibogarászni, kinyomozni, hogy hogy is van ez a dolog. Ez a verseg Podmanicki báró birtoka volt, ugye, ahogy említettem, már korábban is a Podmanickiak jelentős birtokosok voltak ezen a környéken. Aztán később Majtényiaké, és itt még a itt lévő földesúri családok, Podmanicki, Géza és Levente, Majtényi Ignác, Fáy Béla és a Kárpeles testvérek voltak birtokosok. A 18-19. Században a két fő birtokos, Majtényi és Podmanicki család lett. A Kiskartalpuszta is ide tartozik versekhez, amely Kartal határában fekszik, és közigazgatásilag tartozott csak versekhez. Itt a Kiskartalnál még van egy Tatárdom nevű dűlő, a tatárjárás vagy törökdúlás emlékét tartja fenn. Kiskartal pusztán állt báró Podmanicki Géza kastélya, amelynek emeleti részében 27.667 kötetes, katalogizált, híres könyvtár volt, több egyedi ősnyomtatvánnyal volt megtalálható itt. Ezek sajnos mint múlt időben mondhatók. És ide tartozott még Fenyőharaszt pusztája, ahol szintén Podmanicki kastély van, mégpedig Podmanicki Leventének a kastélya. 1868-ban épült fel. Itt is egy komoly könyvtár volt, régi fegyvergyűjtemény, acélmetszetek, angol, francia és német, vagy német alföldi származó metszeteket őriztek itt. Közöttük voltak színesek és magyar vonatkozásúak is, és szép Altwin porcelán gyűjteménye is volt. Itt állt a Majtényi Féreg kúria régi épülete is, melynek építési ideje ismeretlen. És itt Fenyőharaszton a kastélyban működik most egy szálloda a pihenni vágyok számára, 13 hektáros ősparkkal, és ez a klasszicizáló kastély most szépen helyreállítva várja a vendégeket. Különböző tortúrákon ment ez a kastély is keresztül az évtizedek, századok során. Volt szociális otthontól kezdve gabonaraktárig mindenféle, de hát most végre helyreállítva szépen láthatjuk, és akár alhatunk is benne. A Velsegi plébániát is Tamási József plébános atya látja el oldalagosan, és a lakossága mintegy 1500 fő, és ennek a lakosságnak a nagy része katolikus. No, mit lehet itt még tudni? Nagyon érdekes a műemlékké nyilvánított temploma, mely magán viseli a román, a későgót és a barokk stílus jegyeit. Tekintettel a román részekre és a premontrai vonatkozásra, a keletkezését a 12. század végére tehetjük. A késő gótikus támpillérek és befalazott kapu a 15. századi átépítésre val. A befalazott bátori címerből Csobot arra következtetett, hogy talán Báthori Miklós püspök építette. Úgy látszik, 1666-ban javították a templomot, aztán 1702-ben szentélye és sekrestélye, majd a 18. század elején használható állapotba hozták szószékét is, és üvegből való áldoztató kelyhe volt, és 1734-ben a falu közepén Szent Miklós püspök tiszteletére ajánlották a templomot. Hát ennyi az, amit tulajdonképpen Versegről, illetve Fenyőharasztról tudni lehet, tudni illik, és hát mindenképpen a templomba egy kicsit beülni, imádkozni, fohászkodni nagyon fontos, és nagyon fontos, amikor egy-egy ilyen településen megérkezünk egy-egy zarándoklat során, hogy azért a településért imádkozni, az ott szolgálattevő papért imádkozni, az odajáró hívekért imádkozni, és a településért, és azért, hogy igen, legyenek gyerekek. Ugye nemrég, múlt héten volt a házasság hete, amikor nagyon arra fókuszáltunk minden műsorunk és mindenki, hogy hát bizony a házasság egy nagyon nagy érték, amit őrizni kell és védeni kell, és hát a házasságban megszületendő élet, annál nagyobb csoda nincsen, és bizony ezért is imádkozni kell, hogy lehetőleg Magyarországon is ugye minél több gyerek szülessen. És milyen jó, hogy vannak ilyen községeink, mint Kartal is például, ahol a népesség nem csökken, hanem tartja évek óta azt a szintet, és ennek annak köszönhető, hogy a gyerekszületések száma nem csökken. Tehát a hit, az életbe vetett remény nem csökken, hanem tényleg él és tovább fejlődik. Köszönöm szépen a kedves hallgatóknak, hogy meghallgattak, és remélem, hogy két hét múlva is tudunk zarándokolni egyet, akármilyen idő is lesz, gondolatban mindenképpen. Szeretettel elköszönök Quirin Károlyné, Mádi Ágnes, és köszönöm Pál Völgyi Sándornak is a segítséget, a szép zenéket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
szíveidért, a te